Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Isten, azzal az igével, amit írva találunk Péter apostolnak egyetemes első levelében, a második rész első öt verseiben. Istennek szent igéjét Péter apostolnak egyetemes első leveléből, a második rész első öt verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becsestőhöz, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Kedves testvéreim, a keresztény élet nem egy régbe ért élet. Megtért valaki, megismerte az igazságot, Istent, lehet, hogy volt egy nagy élménye. Mindez fontos és jó. Jó, hogy tudja az ember és érzi azt, hogy más lett. De ez még nem a teljesség. Mert a keresztény élet nem önmagáért való élet. Nem azért, hogy ő másként élje meg a mindennapok valóságát, vagy nem csupán azért, hogy ő másként élje meg a mindennapok valóságát, mint a többi ember. Nem egy beteljesedett élet, mert a keresztény embernek küldetése van ebben a világban. Amikor Péter apostol körülbelül Krisztus után 62-64 között megírja ezt a levelét, érdemes végigolvasni otthon testvéreim, az Ázsiában lévő gyülekezeteknek címezi, ahol a nagy apostol Pál már járt előtte, ő maga is valószínűleg végigmegy ezeken a gyülekezeteken. Szóval amikor megírja ezt a levelét, akkor olyan gyülekezeteknek, illetve olyan gyülekezeti tagoknak írja, akik éppen azzal a kérdéssel viaskodnak, hogy van-e értelme, vagy mi a töblete az én keresztény létemnek ebben a világban. Mert érzik az üldözést. Többségük rabszolga. Azt látják, hogy semmi nem változott az ő rabszolga életükben, semmivel nem könnyebb a teher, mint azoknak, akik nem hisznek, akik nem váltak keresztényekké. Érzik a mindennapoknak a nehézségeit. Isten látszólag nem változtatott a sorsukon. És felüti a fejét a kétség. Akkor minek legyek, minek maradjak keresztény, ha az én sorsom is ugyanolyan, mint azoké, akik nem hisznek, vagy néha talán rosszabb is. Ha Krisztus nem segített rajta, látszólag nem emelt ki, nem lett jobb, akkor érdemes kereszténynek lenni és maradni. Sokan meginognak. És éppen ezért írja meg Péter apostol ezt a levelét. Ebbe a kétségbe szól bele az ige, az Isten szó. Sorsotok lehet, hogy hasonló, mint a többiek, így az életetek az nem. Hiszen testvéreim, ti tudjátok, hogy titeket megváltott Krisztus. Ti tudjátok, életetek meghalt Krisztus. De nem csak meghalt, hanem feltámadott, hogy legyőzze a halált és a reménytelenséget. És akkor ti itt álltok és felteszitek ezeket a kérdéseket. A sorsotok osztozik a többiekkel, akik kint vannak, de az életetek az más. Hát épp azért más, mert beleszólt az Isten, beleszólt a Krisztus szeretete. Hát elfelejtitek ezt a szeretetet. Akkor, amikor jártok a világban és körülnéztek, hát nem látják az erőtlenség, csüggedést vesz rajtatok. Krisztus meghalt érettetek és feltámadott, hogy az örök élet reménységét adja. Ti, keresztény emberek, szenvedtek, próbákat álltok ki. Lehet, hogy nehézségen kell keresztül mennetek, anyagi problémáitok vannak. Uraitoknak a természete nem változott semmit. Lehet, hogy meg is szólnak a ti hitetekért. De nem ez a baj. És nem ez a ti nehézségetek. Hanem a ti bajotok az, hogy nem nőttetek fel még Krisztushoz. És azért jön és keresgél az életetekbe a kétség. Csecsemők maradtatok. Megtértetek és azt gondoltátok, hogy itt a teljesség. Nem, az csak a kezdet. Megszülettetek, újra születtetek. De testvéreim, nem elég a megszületés. Az ember élete abban teljesedik ki, a fizikai létünk is, hogy megszületünk és elkezdünk növekedni. És napról napra. És változni. El kell kezdeni valami újat. Mást is. Azt mondja, azt üzeni az apostol és annak a gyülekezeten sorozatnak, aki ott van Ázsiában, Bitíniában és máshol sorolja ott a levél elején az apostol. És üzeni ma nekünk, hogy először nektek kell személyesen megújulni és növekedni a Krisztus Jézusban. Elkezdeni az újat, a növekedést, az épülést és az áldozathozatalt. Ahhoz, hogy hatása legyen a Krisztustól nyert kegyelemnek, az ember életében először önmagán kell elkezdeni a növekedést, az építkezést és az áldozathozatalt. És majd különleges alkalom van ebben a gyülekezetben, majd az újonnan megválasztott presbiterek esküdtétele következik, és hadd mondjam nektek, presbiter testvéreim, akik itt vagytok, és akik beálltok, vagy folytatjátok a szolgálatotokat Isten itt élő népének ügyében, hogy első rendben hozzátok szól az ige, és természetesen minden gyülekezeti taghoz. Hogy önmagatokon kezdjétek el a növekedés, a szépítkezés, és az áldozathozatal. A növekedés, mondja először az ige, és azt halljuk, hogy két feltétele van ennek a növekedésnek. A megtisztulás és a helyes táplálkozás. Vessetek le minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint a most született csecsemők. Itt kezdődik a növekedés, hogy az ember először megtisztítja az életét. Ha az ember nem tud megtisztulni az olyan testvéreim, amikor valaki benne van a koszba, a rühösségbe, a tetvességbe, nyugodtan meg lehet tenni a táplálékot, mások, a paraziták fogják felemészteni. Vessetek le mindent, ami nem az Isten akarata szerint van. Tisztuljon meg a ti életetek. És ne a világra nézzetek, hogy mi van ott kint, és mit kívánnak, hanem mit kíván az Isten. Tanuljatok meg Krisztus népeként másként élni, mint a világ. De tudjátok, testvéreim, mi a legrosszabb az egyházban? Az, amikor az emberek behozzák a világot és a világnak a gondolkodását. És úgy próbálnak meg a Krisztus népe között élni, szólni, netán olyan igényeket támasztanak, az egyházat úgy próbálnak meg működtetni, ahogy a világ működik. Nem. Ez a legkeservesebb. Ha valaki a világot, a hitetlenséget hozza be az egyházba. Ez a legborzasztóbb. Mert az Isten népe más. Az én számomra, testvéreim, és ez a Bibliában is így van, a gyülekezet, ez a szombathelyi református gyülekezet, ez egy nagy család. És én úgy tekintek erre a gyülekezetre, nem mint egy szerveződésre, hanem úgy tekintek, mint egy nagy családra. Ahol Krisztus testvérei és a mennyei atyának a gyermekei vagyunk mindannyian. Van egy valaki, aki a családfő, és ott működik a család, ahol van családfő, ahol van tekintély. Testvéreim, a családban nem minden gyermek egyforma. Egyik szőke, másik fekete, egyiknek hirtelen természete van, a másik szemét. Négy gyereket nevelünk, tudom, hogy miről beszélek. És ha valaki nevelt akár csak egyetlen gyereket, vagy kettőt, tudja, hogy egy családban is minden gyermek más. És ezzel nincsen semmi baj, így van rendjén. Miért várnánk el, hogy a gyülekezet az egyszerű legyen? Hát különböző emberek vannak itt. Különböző természetű emberek. Lázadó, engedelmeskedik, fiatalok, idősek, férfiak, nők. De tudjátok, nem az a kérdés egy családban, hogy egyik szőke, másik fekete, lány vagy fiú, hanem az, hogy ott van az a belső kohézió, az a szeretet, az a gyűjtő erő, amivel együtt tudunk lenni. Nekem mindig úgy fáj, amikor a gyülekezetből kiviszik az ügyeket. Egy jó családban testvérei egymás között megbeszélnek dolgokat. Az a belső titkunk. Mindannyiunk. Mert család vagyunk. Senki ne gondolja, hogy a családjának dicsőséget szerez, ha kimegy és a kocsmaasztalnál, vagy máshol elmondja a belső ügyeket. Nem. Az se, ha gyalázza a saját családját. Nem fog fölemelkedni senki. Ti a Krisztus népe vagytok. Az Isten itt élő nagy családja. És bár nem vagyunk egyformák, de mégis az Isten szeretetében. Testvérek vagyunk a Szentlélek jelenlétében. Mert egy az ügy. Egy a családfő. Egy a szeretet. Az a szeretet, amely hallottuk. Mennyi mindent képes elhordozni. Mert lehet úgy is, mint némely gyermek megteszi, oda megy az apjához, és azt mondja, apa, nekünk miért nincsen emeletes házunk? Mert miért nincsen nagy fekete dzsipünk? Mikor a havernak, aki jön, nekik van. És lehet, hogy azt mondja az édesapa, azért fiam, mert én becsületesen dolgoztam. Csöndben értem, és titeket tanítottalak valamire. Legyen ez elég neked. Van, akinek ez elég. És lehet lázadni. Mindig kinézni, hogy mi az, ami nincs meg. És lehet hálát adni azért, ami megvan. Ami öröm, ami szeretet, ott van a családban. Ha azt mondottam, hogy nem jó, hogy behozzák, vagy behozni a világot az egyházba, akkor most elmondom, hogy mi a jó. Jó testvéreim, kivinni az egyházban, a gyülekezetben megtapasztalt szeretetet a világban. Ez jó. Kovásznak lenni. Kimenni világosságnak lenni. Elmondani, eldicsekedni a család szépségével és meregével. Évekkel ezelőtt megismertem valakit, és hát sokat beszélgettünk, és egy idő után feltűnt az, hogy milyen szeretettel beszél az ő családjáról. És igazából ez volt, ami ehhez a valakihez való kapcsolatomat döntő módon meghatározta. Később aztán megismertem a családot, és nem egy ideális család volt. Abban az értelemben, ahogy mi elgondolnánk a semmifajta súrlódást, nem. És mégis abban a családban ott volt a szeretet. És abból a családból minden egyes tag ezt a szeretetet képviselte kifelé. Pedig volt bent egyetlen értés, meg vita is, de a szeretet felül ért mindent. És ez a legfontosabb. Hogy a szeretet benne éljen a családban. Benne éljen a gyülekezet közösségében. El ne feledkezzetek erről a szeretetről. Mert különben nincsen növekedés. És minden, ami ezt a szeretetet megkérdőjelezni, vessétek le magatokról, mondja az apostol, és itt ne vessíti, még ha elolvassuk odahaza az első fejezetet, ott szó szerint felsorolja, hogy mi az, amit le kell vetni a keresztény életnek. Ahhoz, hogy valóban Krisztus szerinti legyen. Ez a legfontosabb. És akkor elkezdeni helyesen táplálkozni. Nem gasztronómiai dolgokról szeretnék itten beszélni, testvéreim, tele van úgyis vele minden újság. Tápszerek és fótszerek potékká silánítják a szervezetben azt, ami az igazi szüksége lenne. A hitet és a hitvallást a lelki közösségben. Ezért is mondja, hogy ti ragaszkodjatok a hamisítatlan, egy nagyon szép a szó, ami itt van az eredeti nyelven, logikon, a logikus táplálkozáshoz, és ott benne van a görögben a logosz, az igét jelenti. Az igéhez való ragaszkodás. Ti legyetek következetesek, és mindig onnan merítsetek. Mert ez a léleknek a tápláléka. Kedves testvéreim és mindenekelőtt presbiter testvérek, semmi ne legyen fontosabb ennél, mint az igéből való táplálkozás. Mert ha nincs táplálkozása a testnek, nem növekszik. Megvannak a fázisai. Egy éves korban, aki nem tud felállni, 3 éves korban, aki nem tud beszélni, 6 éves korban, aki nem tanul megírni, ott nincs fejlődés. Torz születtek. A lelkiekben is elkezdődött valami, de szükség van a növekedésre. És ahhoz, hogy növekedjen, hogy harmonikusan, vagy mondjam, hogy logikusan növekedjen a test, ahhoz arra van szükség, testvéreim, hogy jó táplálékot kapja, hamisítatlan a ledelt, ahogy a csecsemőnek az édesanyja teje a legjobb. Úgy ragaszkodjatok ti is a hamisítatlan isteni igéhez, és ez legyen a legfontosabb, és mindenek előtt való, és mindent mérjetek meg ezen az igén. Lehet, hogy sok minden van pótlék körbe, valláspótlék, meg szellemi pótlék, de az igazi, hamisítatlan, az az Isten igéje. És igazából az ember akkor érzi ennek az igének az édes ízét, és hogy mivé tud lenni, mikor egyre mélyebben, egyre többet tud megszerezni, megérteni belőle. Semmi se legyen fontosabb, testvéreim, a ti életetekben, mint az ige. Ugye az egyszeri legátus is úgy járt, mikor elment ünnepi szolgálatra, betanulta a prédikációt, de a biztonságért azért teljesen le volt gépelve, vetette a belső zsebébe, felment a szószékre, elkezdte mondani, aztán 1/4 óra után belebukott az ige hirdetésbe, elfelejtette, hogy hogy is folytatódik, és megszólalt akkor elmése. Na testvéreim, lássuk, mit mond az ige. És benyúlt a belső zsebébe, kivette az írott prédikációt, és elkezdte olvasni. Nem szégyen, testvéreim, néha azt mondani, lássuk, mit mond az ige. Bátrak vagyunk-e, ha elakadunk valahol valamiben? Mert az még mindig jobb, mintha az ember elkezd rögtönözni a saját szemét. Mit mond az Isten kéne? Mert ez az igen, a lélek tápláléka, ez adja a növekedést, és ebben lehet megtapasztalni, megízlelni azt, hogy jóságos az Úr. Így olvastuk. Akiben aztán igyekezzetek felépülni. Folytatódik az ige, a sarokkőhöz igazodva. Így mondanánk ma az alapkőhöz. Korabeli építkezésben ez a sarokkő volt mindennek a viszonyítási pontja, ezért használja olyan szívesen az újszövetségi szentírás Jézus Krisztusra vonatkoztatva. Igazodási pont, és mindent ehhez kötöttek hozzá. A ház úgy épült fel, hogy innen indult el minden irányba. És akkor a téglákat elkezdték egymáshoz illeszgetni. A megfelelőt, akkor még nem ez a sablonos öntés volt, hanem megkeresték a megfelelő követ, és oda forgatták a jó mesterek. És mindegyiknek megvolt a maga helye. Nem lehetett felcserélni egyiket a másikkal. Mert az akkor a fal teherbírásának a rovására ment. Hanem úgy rakták egymásra, úgy illesztették egymáshoz, hogy egyik kötötte a másikat. Ma is ez az alapvető, amit megtanítanak a szakmunkás képzőbe. A falat úgy rakja, mindig kössön egyik tégla a másikhoz. Különben szét fog omolni. Sőt, a paneloknak is, ha nagyobb darabokból építkeznek, ma a modern építészetben is mindegyiknek megvan a pontos helye, és azt nem lehet összecserélni. Csak arra a helyre illeszthető, ahová megtervezték. És úgy lesz majd funkcionálisan benne az épületben. A hit nagyságát, vagy azt is mondhatnám, hogy a keresztény ember hitének az érettségét az jelzi, testvéreim, hogy ő szeretne kötődni a többihez. A maga helyén lenni a gyülekezet közösségében. Az összetartozás igénye jelzi a felnőtt hitet, hogy a gyülekezetben a helyet. A kereszténység az nem magános vállalkozás, testvérei. Bárki bármit mond. Gyülekezetben hívta Isten az ő népét. Gondoljatok bele, a leggyönyörűbb téglákat is, ha megfogják és szétdobálják egy építőtelepen, akár lehet halomba is rakni kupacba 4-5-ösével. Van-e annak valami értelme? A szétdobált keresztény élet lehet élni, nem vitatkozom, hogy onnan is lehet imádkozni, de az olyan, mint a kupacba szét lennének dobálva valahol a téglák, vagy egyenként, amit aztán lassan bennül a fűt. A Krisztus gyülekezetében az élet keresztény emberek, azok egymáshoz kapcsolódnak. Egymást erősítik az ő hitük által. Szeretetüket kifejezik egymás irányába. Ezért mondja az apostol, ti magatok, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Egy tégla nem ház, de még egy ember se tud templomot építeni. Mert itt lelki házról van szó. De talán még családi házat sem. Sokan kellenek oda. Hát ez a feladat. Mindenkinek meglegyen a maga helye. És nagyon érdekes, ahogy használja az eredeti szöveg itt, az egyik az a cselekvésre felszólító, amit hallottunk itt az igében, hogy ti magatok induljatok el és épüljetek fel lelki házzá, viszont van ennek egy visszaható, vagy egy passzív értelme és egy szenvedő értelme, engedjétek magatokat felépítetni az Isten által. Így is lehetne fordítani. És mind a kettő igaz, testvére. Akkor vagytok a helyeteken, az Isten népe között, az Isten nagy családjában, a gyülekezetben, ha engeditek az Isten által építeni a ti életeteket, építetni, És ugyanakkor pedig, mert megérzitek, hogy jó az Isten, ezért elindultok, hogy a magatok helyén megtegyétek azt, amit rátok bízott az örökkévaló. Mindkettőt fel tudja használni Isten. Az ő anyaszentegyházának, az ő földi gyülekezetének az építésében. És engedd mindkettőt az életedben, testvérem, aki ezt a hallott presbiterként, gyülekezeti tagként, hogy építse az Isten a te életedet, hogy aztán te is tudj beépülni a gyülekezet közösségébe élő kőként. Élő, vagyis az Isten szent lelkéből merítő, nem olyan kukac, aki kimászik a falból, hanem olyan, aki élőként ott van és tartja a falat. Mert lehet, hogy néha meginok, és akkor, míg a kötés jön, az újabb kötés, kellenek erős emberek. Hitben erősek, akik tartják. Aki odaszállja az életét, nem fél és kockáztat. Van ez a gyönyörű mondat gyermekkorunk olvasmányából, Gárdonyi Géza egyik csillagokjából, hogy a vár erőssége nem a falakban, hanem a védők lelkében van. Testvéreim, ne felejtsétek el, a gyülekezetünk erőssége sem a falakban, hanem a híveink lelkében van. És olyan lélek lesz, amelyben az Isten szent lelke kiteljesedik, sok olyan lélek lesz, akkor a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Semmi. Ha ez a szeretet kiteljesedik. És ezért megy tovább, és így fejeződik be az ige, ti magatok is épüljetek fel lelkiházzá szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok az Istennek. Nem kell átvennetek a lelki pásztori szolgálatot, hanem végezzétek el a magatok áldozatát, ami a főpapnak volt a feladata az Ószövetségben, ezt a képet hozza át az apostol. És tanuljátok meg, hogy milyen gyönyörűséges Isten élő gyülekezeti tagjaként gyümölcsöt teremni, jó gyümölcsöt teremni, lelki áldozattal áldozni az Istennek. És ahol ez elkezdődik, a teljes lesz az élet, legalábbis elindul a teljesség felé. És ott az áldozathozatal az nem kötelesség teljesítés lesz. Mert az áldozat az sohasem a fölöslegből való, hanem az áldozat ott mindig az ember a szükségből hozza. Testvéreim, tanuljatok meg áldozatot hozni. Ne a fölöslegből, az időből, a lelkiekből, vagy az anyagiakból szánni a gyülekezet életére, vagy az Istennek, hanem a szükségesből. Elvenni, ami neked is jó lenne, és odaadni az Istennek. Megtapasztalni ennek a gyönyörűségét, mert aki ezt a gyönyörűséget megtapasztalja azt is, hogy ez az áldozat nem is olyan nehéz, hanem gyönyörűséges. Érett kereszténység ott van, ahol a kötelességen túl is van igény az ember életében, hogy ne egy statikus családot, gyülekezetet éljen meg, és képzeljen maga elé. Mert ha odafigyelünk, a növekedés, az építkezés, és az áldozathozatról mind-mind dinamikus cselekedetek. Mind-mind azt jelenti, hogy valahonnan elindulunk, és valahová szeretnénk eljutni. Adja Isten, hogy az újonnan szolgálatba lépő presbiter testvérek, és mindazok a testvérek, akik itt vannak, jussanak el a gyülekezeti nagykorúságra, az érett kereszténységre, hogy örvendezhessünk együtt, hogy a mi gyülekezetünk erőssége nem a falakban, hanem a híveink lelkében van. Amen.